Miután a Genfi Zsoltárral az Atyaistenről énekeltünk, a következő 246. énekben összefoglaltuk a Szent Háromságot, a zsidókhoz írt levélből az Úr Jézus fontosságát hallhattuk, most pedig a Szentlélekről énekelhettünk. Hadd hangozzék fel ismét a Szent Háromságról szóló tanítás a Korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 11., 12. és 13. versét olvasom. Tehát a második korintusi levél 13. részének 3 befejező versét. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben. Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, a mai vasárnap a keresztény egyházak rendje szerint Szent Háromság vasárnap, ez az óegyházi perikópa rendből fakad, de mi evangélikusok, reformátusok különösképpen is igyekszünk ezt a rendet megtartani és követni mind a mai napig. Karácsony, húsvét és pünkösd igazi úgynevezett sátoros ünnepek, jelentőségüket két napos munkaszünet is aláhúzza. Van mind a háromnak sajátos megfogalmazható üzenete, amelyekkel többé-kevésbé még a templomba nem járó emberek is tudnak valamit kezdeni. Ezzel szemben a Szent Háromságnak a vasárnapja sajnos inkább csak egy az év többi átlagos vasárnapja közül, legalábbis sok ember gondolkodásában. Ha foglalkoztat valakit ennek az ünnepnapnak a különleges üzenetvilága, akkor is nagyon nagy a veszélye annak, hogy fennakadunk a Szent Háromságtan feloldhatatlan ellentmondásain, vagy az észszerűtlenségein. Ezzel pedig éppen a lényeg lehetetlenedik el, az őszinte elfogadásnak és a hálaadásnak a lehetősége. Az embernek időnként szokott olyan érzése lenni, hogy egy-egy bonyolult dolgot, amifelől most éppen békességben vagyunk, a legjobb nem bolygatni. Inkább ne is hozzuk szóba, ne gondolkodjunk róla mélyebben, mert a végén még csak össze fogunk zavarodni. A Szent Háromság kérdése, mint hitbeli ismeret, sok gyülekezeti tagnál is ilyen. Ha úgysem lehet rendesen elmagyarázni, meg felfogni, akkor minek beszéljünk róla? Még a végén meginok benne a hitünk. Pedig a dolog egész másként áll. Ugyanis amit tényleg fel kell fognunk, meg kell értenünk a Szent Háromságra nézve, az Istennek erre a létére nézve, azt fel lehet fogni, még ezen a téren is. A legfontosabb, amit a hinni képtelen emberek sajnos elfelejtenek, az az, hogyha Isten csupán olyan lenne, mint egy ember, ha csak olyasmit tudna megtenni, ami nekünk, átlagos felkészültségű embereknek is felfogható, megmagyarázható, akkor valószínűleg nem lennénk ezzel az Istennel kisegítve. Hát mitől lenne akkor Isten, ha csak olyan, mint egy másik ember? Még jó, hogy az igazi Istennek olyan tulajdonságai is vannak, amelyeket mi nem tudunk olyan nagyon egyszerűen megérteni. Világos, hogy neki másnak többnek kell lennie, ha egyszer ő a mi alkotónk. Nem pont olyan, mint mi vagyunk. Ezen a téren nem a mi felfogó képességünk a meghatározó, hanem a valóság. A mi értelmünk pedig megpróbálhatja belátni azt, amit Isten magáról állít, vagy akár megértés nélkül is el lehet fogadni, hogy Isten Szent Háromság, hiszen ő mondja ezt magáról, nem valaki más. Neki azt is elhihetjük, amit nem értünk. Vannak azért mégis olyan nézőpontok, ahonnan egész kiválóan megérthető, mit is jelent és miért is fontos, elengedhetetlen, hogy Isten ilyen hármasságban éljen, és hogy mi őrá így gondoljunk és így fogadjuk előtt. Az egyik ilyen szempont, gondolat, amely felől elfogadhatjuk a tényt, hogy Isten Szent Háromság, az az, hogy a Szent Háromságtanról szóló üzenetben az evangéliumnak a teljességét láthatjuk. Egy Isten van, egy Istenben hiszünk, de ez az egy Isten háromféle létmódban, formában él, és így is közelít mi hozzánk. Így Isten irántunk való szeretetének, tetteinek vannak olyan pontjai, amelyeket éppen csak akkor érthetünk meg, ha feltételezzük és tényként kezeljük, hogy ez az egy Isten, ez három személyben létezik. Ha Isten nem lenne szent háromság, akkor például amíg az Úr Jézusban a földre jött, a mennyei trónnak üresen kellett volna maradnia. Vagy ha Isten lelke maga láthatatlanul ki tudott áradni az apostoli körre pünköstkor, akkor ha a Szentlélek nem önálló személyiség, akkor hol volt addig az Úr Jézus, vagy megint csak az Atyaisten, ameddig az ő lelke az ő testéből kiválva erre meg amarra mászkált? Hát ilyet se láttunk még. Szóval látható, hogy a Biblia figyelmes, gondolkodó olvasása felveti a problémát, és segít megérteni és elfogadni, másként nem működhetett a megváltás csak úgy, ha Isten miközben egy, egyidejűleg háromféle módon is jelen van ennek a világnak a megmentéséért. Majd még fogok néhány ilyen példát hozni. Így tehát, miközben nem tudjuk felfogni, hogy hogyan lehetséges ez, a Szent Háromságban való létezés tényét, mármint az Isten ilyetén létezésének a tényét, mégiscsak el lehet fogadni. Hiszen látjuk működés közben a valóságát, még ha nem is világos, hogy hogyan lehetséges, hogy hogyan is történhet meg mindez. A nagy ünnepeink üdvösségbe vágó nagy eseményeket elevenítenek fel. A Szent Háromság ünnepén, éppen ezért van ez a pünkösd utáni vasárnapra téve, mindazt, amit eddig karácsony, húsvét és pünkösd üzenetében hallhattunk, összefoglaljuk, és nem engedjük egyiket sem háttérbe szorulni. Ezért is igyekeztem a lekciót és az énekeket is úgy válogatni, hogy mind a három személyről legyen valami speciális. Amit összefoglal ennek a napnak az üzenete, arra az év minden napján szükségünk van, még a nagy ünnepeken sem feledkezhetünk meg róla, hogy Isten szent háromság. Mikor az Úr Jézus feltámadásáról prédikálunk vagy gondolkodunk, akkor is szent háromságban gondolkodunk. Mikor az ő testet öltése a témán karácsonykor, akkor is így van. És pünköskor sem lehet csak a Szentlélekről gondolkodni. Lelki egészségünk múlik azon, hogy ismerjük, tudjuk és elfogadjuk, hogy Isten három személyben cselekszik értünk, így tart és így vezet. Az alapigénk a másodjára felolvasott igének a záró versét az apostol áldásul írta. Mivel itt van a Szent Háromság, ezért erről szólunk először, és aztán majd még a másik kettő is sorra kerül. Ez sok Isten tisztelet végén el szokott hangozni, mint áldás, ugyanis mi reformátusok nem jó kívánságot és nem imádságot mondunk az Isten tiszteletek áldásaként, hanem a reformáció korától fogva mindig csak bibliai idézet állhat ezen a helyen. Akik tanultunk már valamilyen idegen nyelvet, tudjuk, hogy a különböző kultúrákban komoly rendje alakult ki a levélírásnak. Nem mindegy, hová írok egy angol vagy egy német nyelvű levélben dolgokat, és annak olyan bizonyos formulák, amiket ha az ember egyszer megtanul, akkor azokat élete végéig tudja használni, és úgy tűnik az írásból, mintha anyanyelve lenne az a nyelv. Na hát a levelezés szabályai már az ókori időben is megvoltak, például még a görög nyelvben is, amelyen ugye az új szövetségünk íródott. Szigorú szabályokat kellett követni ezekben a levelekben. Az egyik ilyen állandó szabály volt az életet nagyon szerető görögök körében, hogy a levélírók a soraikat mindig jó egészség kívánásával fejezték be. Tehát egyébként ez egészen gyakori a mai napig is. Van egy ismerősöm például, aki tudja, hogy én lelkész vagyok, ő meg nem hisz az Istenben, éppen ezért mindig úgy köszön el tőlem, hogy jó egészséget. Neki ez nagyon fontos, és hát melyikünknek nem, nyilván. Tehát régebben erről szólt is az ige hirdetés, hogy az, ha Isten áldását kívánom, az nyilván sokkal több, mert abban benne van a jó egészség is. Na hát ugyanez a helyzet, ezt Páltól tanuljuk, hogy a jó egészség is benne van az áldásban, Pál tudja, hogy önmagában kevés, ha követi az antik görög levélírási szabályokat, és jó egészséget kíván. Nála az egészség kívánás helyett ez áll. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Kívánhatná ő is a jó egészséget. Na de hát azon kívül, hogy igyekszik vigyázni magára, más nem igen tehet. A másik ember egészségéért meg még ennyit sem. Tehát csak egy kegyes óhaj maradna ez a kívánság az ő száján. Ő éppen ezért inkább arról tesz bizonyságot, és azt kívánja, hogy a Szent Háromság Isten vegye az olvasók, hallgatók sorsát a kezébe. Így együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Krisztus az, akinek a kegyelmet, nyilvánvaló és égbe kiáltó bűneinknek a bocsánatát köszönhetjük. Isten szeretete az, amely lehetővé teszi, hogy még ő szenvedett, a megbántott, a megkárosított fél szenvedett azért, hogy bennünket megmenthessen. Ha az Isten nem szeretne minket, hát egy ilyen értelmetlen, logikátlan dologra soha nem kerülhetett volna sor. Nem minket büntet, hanem magára veszi a fiában a mi büntetésünket, hogy minket, az egyébként bennünket jogosan terhelő haláltól, kárhozattól megmentsen. Mindez pedig úgy lesz a számunkra megismerhető, megérthető és elfogadható, hogy a Szentlélek tanít, sőt, ahogy hallhattuk, közösséget vállal velünk. Mint amikor a nehezebben boldoguló diákkal együtt tanul egy tanára hosszú-hosszú időn át, és addig magyaráz, míg végre minden érthetővé válik a gyermek számára. Az ókorban egyébként, ha egy tanító befogadott valakit a tanulói közé, felnőtt emberekről beszélünk, akkor teljes életközösségre hívta meg őt. Mint ahogy az Úr Jézus is mindent együtt csinált a tanítványaival. Ezt nem csak ő tette így, hanem az ókori nagy tudósok, illetve filozófusok is mind így csinálták. Együtt éltek. A mester így tanította felnőtt tanítványait a saját életfelfogására és a tudományára. Hát erről van itt szó. Közösség. A Szentlélek közösséget vállal velünk. Így tanít minket, hogy együtt van velünk, hogy bennünk lakik, hogy folyamatosan velünk van. Nem csak 8-tól 4-ig, 1-től 2-ig, vagy vasárnap 10-től 11-ig. Van, akitől kicsit hamarabb elmegy, mert már elfáradt. Nem így, hanem mindig velünk van, hogy vezessen, hogy segítsen. Hát látjuk, hogy nem hiányozhat egyik isteni személy sem. Jézus csak megkérdőjelezhető rabbi volna egy ember a sok közül, ha nem állna hitelesítőként mögötte az, hogy ő maga Isten is, az élő Isten. Viszont Istennek a szeretete nem tudna meggyőzni minket a rossz tapasztalatainkkal szemben. Nem tudnánk elhinni, hogy valaki ennyire szeressen, ha nem Jézus Krisztusban tette volna láthatóvá, érezhetővé ezt a szeretetet. Egy olyan emberben, aki maga a szeretet, és mégis ő végzi a kereszten, és nincs irányába irgalom. Mindez pedig nem ragadna magunkat, magával bennünket 2000 évvel később, ha a Szentlélek nem segítene áment mondani erre a mi szívünkben, lelkünkben. Azt mondani és vallani, hinni, hogy igen, ez engem is érint. Szóval nem véletlenül kerül sor a Szent Háromság tanról szóló ige hirdetésre, illetve a Szent Háromságért való hálaadásra az egyházi év nagy ünnepeit követően. Hiszen a Szent Háromság tan maga egy reflexiónak az eredménye, nem spekulációé, tehát nem úgy jött létre a mi egyházainkban a Szent Háromságról szóló tanítás, hogy valaki leült és egy hétig gondolkodott, és aztán azt mondta, hogy az Isten Szent Háromság, hanem úgy döbbent rá erre az egyház, hogy végig gondolta és végig imádkozta az üt történet eseményeit, ahogyan most is történik, és minden egyházi év erről szól. Karácsony, húsvét, pünkösd, hálaadás a Szent Háromságért. Így láthatjuk, így lehet reflexió, felismerés, a tanulságnak a levonása abból, amit látunk. Nem pedig egy előfeltételezés, hogy alig, hanem az Istennek, Szent Háromságnak kell lennie, na keressünk erre bizonyítékokat, éppen fordítva történt ez. Mert hát azt azért tudjuk mindannyian, hogy maga a Szent Háromság, mint dogma, nincs a Bibliánkban leírva és kifejtve, viszont ugye sorolom itt egy ideje, meg még fogom ezután is azokat az indokokat, érveket az igéből, amelyekből világos és egyszerűen nem megcáfolható, hogy Isten Szent Háromságban él. Istené a kezdeményezés. Ő az, aki ilyen módon szeretne viszont szeretni bennünket, hogy ő Szent Háromság, és hogy mind a három személyében értünk, él és munkálkodik. Nagyon feltűnő egyébként, nem tudom, figyeltétek-e, hogy ezt az áldás formulát az Úr Jézussal kezdi Pál. Jézus Krisztus szerepével. Tehát nem ebben az általunk megszokott sorrendben hangzik, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hanem elől van az Úr Jézus kegyelme, utána jön az Isten szeretete, és aztán jön a Szentlélek közössége. Valószínű azért van ez így, mert a Teremtő Isten Jézus Krisztus által jelenik meg és lép be a mi életünkbe. Ő általa emel magához. Tehát Jézus, ahogyan mondja is magáról, ő az út, ő az ajtó, rajta keresztül lehet az Istennel közösségbe kerülni. Ugyanakkor még ennél is több, hiszen Szent Lelke által bennünk él, hogy megtehessük azt is, amire a bűnös emberi természetünk önmagában egyszerűen nem lenne képes. Íme az Isten mindhárom személyében következetesen szeret bennünket. Amibe belefogott, azt maradéktalanul el is végzi. A jól értett Szent Háromságtan Istennek ezt a sodró, folyamatosan jelenlévő, munkálkodó szeretetét próbálja tetten érni. A Szent Háromság Istent éppen ezért imádjuk inkább, ahelyett, hogy feszegetnénk a Szent Háromság titkát jobban, mint amennyire feltétlenül szükséges. Hiszen nem a hogyan a lényeges, ha már úgysem a mi értelmi képességeink szintjén áll a Szent Háromság titka, hanem az a lényeges, hogy miért él az Isten Szent Háromságban, hogy mit jelent ez nekünk. És erre a kérdésre, ahogy már hallhattuk, az Isten szeretetében találhatunk választ. Ebben a formában Isten maga a szeretet, és így tud értünk is a legtöbbet tenni a maga Szent Háromság létében. Isten a Bibliában fokozatosan jelentette ki magát Szent Háromságként. Egyfajta szent kettősség az Ószövetségben is megjelent már, a prófétákat, hívő királyokat és bírákat még előtte, Istennek a lelke tette Isten hasznos szolgáivá, és a Szentlélek adta nekik a kijelentéseket. Ez világosan le van írva sok helyen. Nem különböztették meg Istentől a Szent Lelket, mintha egy másik Isten lenne, de megtapasztalva a láthatatlan és a mennyben tőlük távol lakó Istennek e világi jelenlétét, mégis látták. Bár az Isten a mennyben van, a jelenben is tud itt közöttünk is munkálkodni. És ez a Szentlélek csodája. És hát közben a zsidók is várták a messiást, a megváltót, akiről úgy gondolták egyébként, hogy nyilván majd örökbefogadás útján lehet az Istennek a fia, adoptáció folytán. Mert hát Istennek nyilván, ahogy ők hitték, és ők tudták, nem lehet gyermeke. Legalábbis olyan értelemben, ahogyan Krisztus annak vallotta magát. Na hát ezeket a rész szerinti igazságokat teljesítette ki aztán Isten azzal, hogy az Úr Jézus kijelentette magáról, hogy már pedig ő nem csak ember, hanem Isten, ugyanaz az Isten, aki a világot teremtette, nem csak egy különleges rabbi. A pünkös csodája pedig, amint egy 3000 megtérésével a Szentléleknek a jelentőségét és a szolgálatát mutatta meg. Elég ennyit tudnunk, hiszen ennyit még éppen fel tudunk fogni. Így közelít hozzánk Isten. Ő így él, és így tekint ránk is Szent Háromságként, és nekünk magasan ez a legjobb. Annak megvilágítására, hogy micsoda többlet a mi számunkra az, hogy Isten Szent Háromságként ismerhetjük, hogy így a legjobb nekünk Istennel találkozni, egy régi igaz történet hadd hangozzék fel. Tilman Mózer, ő egy freiburgi pszichológus, 1976-ban írt egy könyvet, Gottesvergiftung címmel, amit úgy lehet kissé furcsán magyarra fordítani, hogy Isten mérgezés. Ebben a könyvben leírta, hogy gyermekkorától fogva úgy nevelték őt, hogy a jóságos Istennek a képét teljesen elsötétítették előtte. És ezzel annyira megmérgezték az Istennel való kapcsolatát, hogy végül Istenről már csak mint egy megsemmisítő fenyegetésről tudott gondolkodni. Annyira csak a követelményekre tették a hangsúlyt. Ha hiszel Istenben, ezt meg ezt nem teheted. Mit csinálsz már megint? Mit fog az Isten tenni veled ezért? Gondolkozz, gyermekem! Na szóval annyira a követelményre, a kényszerítésre tették a hangsúlyt, hogy Tilman Mózer Istent bírónak látta, aki kegyetlen, aki csak a törvények érdekelnek, de a valóság és a vádlott személye teljesen hidegen hagyja. Nyilvánvaló dolog, hogy egy ilyen rideg Istenhez nem tudott kötődni, nem tudta ezt az Istent szeretni. Tehát az ilyen Isten mérgezés, amikor valakiben Istennek a képét elferdítik, és egy ilyen torz Istenkép alakul ki benne, ez halálos, örök halálra késztet, vagy azt teszi sajnos kényszerűvé, mert lehetetlen lesz, hogy egy ilyen Istent őszinte szívvel szeressen valaki, lehetetlen, hogy bízni tudjon benne. Ettől a rettenetes érzéstől és tudástól csak úgy lehetett megszabadulnia, hogy elkezdett arra az egyetlen egyre figyelni, aki Istent a legtökéletesebben és a leghitelesebben jelentette ki ebben a világban, az Úr Jézussal. Jézus élete és tanítása kiválóan megmutatja, hogy ha bár Istennek tényleg vannak törvényei, és valóban fog ítéletet is hozni, a legmeghatározóbb jellemzője mégiscsak a szeretet irántunk, és nem az ítélet, a követelőzés. Akkor nekünk kéne elkárhozni. És nem az Úr Jézus ment volna helyettünk a keresztre, ha Istennek az lenne a szándéka, hogy a világ bohózatát végig engedi, és aztán dörzsöli a tenyerét, miközben megsemmisíti ezt a világot. Akkor nem kellett volna a Krisztusnak a keresztre mennie. De hát ismerős ez az Isten mérgezés régebről is, hiszen Luther Márton reformátor atyánk épp ugyanebben a mérgezésben élt. És számára is a szerető Krisztusnak a felismerése adott szabadulást. Ezért írt nagyon furcsa mondatot később. Amit Krisztus mond és cselekszik, írta tehát Luther a János evangéliumának egyik részéhez magyarázatul, amit tehát Krisztus mond és cselekszik, azt az Atya, mint ugyanaz az egyisten cselekszi. Aki ezek után Istent máshol akarja megtalálni, mint Jézus Krisztusban, az nem Istent találja meg, hanem Isten helyett magát, az ördögöt. Amolyan Lutherhez illő summás és igen erős polgárpukkasztó megállapítás ez. Micsoda súlya lehetett, mikor leírta. De mégis igazat kell adnunk, ez így van. Hiszen Istennek a legfőbb jellemzője a szeretet a teremtményei iránt. Az ördög, a sátán az, aki folyamatosan vádol, hiszen az ószövetségi neve ez, hogy sátán, ez ezt is jelenti, hogy vádló. Tehát ő az, aki folyton vádol, hogy mi úgyse vagyunk elég jók Istennek, úgyhogy ne is reménykedjünk, mert a számunkra nincs remény, mert el fogunk veszni. Az ördög az, aki újra és újra erre figyelmeztet. Mert így akarja megingatni a választottakat is. Ugye milyen jó, hogy nem csak beszéd van arról, hogy Isten szeret. Mert azt nehezen fogadnánk el, hamar elfelejtjük, sokan nem is hallottak róla. De azért a Krisztus keresztje az mindenki előtt feltűnik, valamilyen formában. És ez a kereszt éppen arról árulkodik, hogy ha bár Istennek tökéletesen igaza van, ha elítél, Krisztusban mégis ő mentett meg bennünket a saját jogos ítéletétől. Hogy ne kelljen elítélnie bennünket. Az pedig, hogy Isten így létezik, egy önmagán belül és kifelé is főképp szerető hármasságban, nyilván minket is arra indít, hogy tükröződjön a mi életvitelünkben is Istennek ez a sokoldalú jósága és ember szeretete. Erről van szó az áldást megelőző két versben. De hát ugyanerről van szó az elsőként felolvasott igében is, hogy Krisztuson keresztül szemléljük az Atyaisten, és akkor fogjuk látni és érteni, hogy ki is ő, Isten kegyelmét nem lehet kiérdemelni, csak hálás szívvel elfogadni. Senki nem tudja őt megelőzni vagy lekötelezni, de Isten önzetlen jóságának mégiscsak arra kell indítani a mindannyiunkat, hogy mi elkötelezzük magunkat ő mellette, és ahhoz igazodjunk, azt adjuk mi is tovább, amit Isten adott felénk ebben a Szent Hármasságában. Mondhatnánk így is, gátlástalanság helyett erkölcsi igényességnek kell jellemeznie annak az embernek az életét, aki elfogadja Isten jóságát. Nem véletlenül zárja Pál a 13 fejezetet még az utolsó sorokban is erkölcsi intelmek sorával, hogy milyenek legyünk. És ezek az intelmek mások megváltoztatása helyett a magunk megváltozását várják el tőlünk. Örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nem hiába óvta az Úr Jézus annak idején az övéit. Miért nézed a szálkát testvéred szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Magunkra kell először néznünk. Így hát Pál intelmeivel a gyülekezet közösségébe, az egyház életének a területére irányít bennünket, az egyház azonban nem valami tőlünk független embereket jelent, az egyház az Bart szavaival élve Krisztus és az övéi, te és én. Milyen viszonyban vagyunk Krisztussal és egymással? Ez az egyház, ez a gyülekezet. Szóval elsősorban itt kell a dolgainknak rendeződni. Túl sokat és kíméletlenül foglalkozunk olykor a hétköznapi dolgok a közélet visszásságaival, miközben a saját házunk táján is egészen biztos, hogy lenne tisztogatni, söpörni való, éppen elég. Pál azt köti a lelkünkre, ami előrevívő, ami szeretetből van, ami erősíti az összetartozást és a békességet szolgálja. Szükség van aztán kapcsolat erősítő külső jelekre is, arra, hogy köszöntsük egymást tisztelettel, vagy amit ez a szent csók jelképezett az ősegyházban. Hogy közöttünk teljes a békesség, ahogy a gyerekek is mondják, hogy szent a béke. Ezt jelenteni ez a szent csók. A haragosok kibékülése, valódi békesség. De ez legyen kifejezése az egymásért felelősséget vállaló szeretetnek mindig, hogy mi tényleg egy közösség tagjai vagyunk, és nem úgy gondolkodunk az egyházal és a hitről, hogy van Krisztus és vagyok én, a többiek meg nem érdekelnek, hanem hogy van Krisztus és vagyunk mi az övéi, akik között én is jelen vagyok, de vannak még rajtam kívül mások is. Isten nem tart ki minden áron az ő népe mellett, legalábbis abban az értelemben nem, hogy akik a gonoszságra adják a fejüket, azoknak nem lesz a cinkos társává. Ahogy írja is Pál, a békesség Istene ott van maradandóan jelen, ahol otthon érezheti magát, ahol megnyugszik az ő békessége. Még kastól az Isten előbb-utóbb távol tartja magát. Hát ezt a békességet kapjuk meg Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben, az Atya szeretetében. Éljünk e szerint is, ragaszkodjunk a mi Szent Háromság Istenünkhöz. Ámen.